Sziasztok, üdvözlünk meneket a Vezes Csapat Rádió idei 16. adásában, Baka Gáborral és Kovács Olivérrel. Én Fehér Patrik vagyok, és itt vagyunk a Forma 1-es szingapúri nagydíj után, ahol megszakadt a Red Bull és Max Verstappen győzelmi sorozata. Carlos Sainz végzett az ilyen Lando Norris és Lewis Hamilton előtt. És hát annyi remek beszédtémát nyújtott ez a hétvége, hogy nem is nagyon akarom tovább feleslegesen húzni itt a beköszönést, meg az alapokat, de azért két dolgot megemlítenék az új és visszatérő nézőink kedvéért, hogy mint mindig ma is várjuk a kérdéseiteket, hozzászólásaitokat és véleményeiteket a YouTube-on futó élőadás mellett, ezeket folyamatosan figyeljük, valamint várjuk a szavazatokat is a mai kérdésünkre, most arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok, idén látunk még más győztest a Red Bullon kívül, és ne csak egy igényt vagy nevet nyomjatok, hanem ha tudtok, indokoljatok is, hogy szeretetek kinyer, és ha már szavazás, egyébként az olasz nagydíj után pont erre kérdeztünk Renátok, hogy majd ki lehet az első, aki Max Verstappen után képes lesz idén futamot nyerni, vagy bármikor egyáltalán nem feltétlenül idén, és hát a legtöbbetek egyébként a Ferrari Mercedes Quartet valamelyik tagjára voksolt, ugye ezt így adtuk meg, hogy négy pilótából jöhet valaki, és hát ez elég hamar be is jött, srácok. Hát
igen, annyira üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, annyira, hogy tényleg gyakorlatilag, ha nem is négy, de három pilóta között dőlt el, vagy négy pilóta között, de az említett két csapat három, plusz egy pilóta a McLaren-es Lando Norris között dőlt el a győzelem sorsa, amiért az utolsó pillanatig izgulhattunk, úgyhogy végre láttunk egy Forma 1-es futamra hasonlító futamot, nem mintha Monza rossz lett volna egyébként, de most megtörtént az, amiről azért az év folyamán többen is beszéltek, hogy milyen lenne, ha a Red Bull nem lenne képben, ha nem a Red Bull uralkodna, és mindenki csak mögötte best of the restként egymással küzdene. Na most ez történt, nem volt képben a Red Bull, majd beszélünk róla, hogy miért, és azt láttuk, hogy a Red Bull nélkül kimondottan izgalmas a Forma 1 2023-ban is. Gratulálunk szerintem Sainznak, mert igazából hát jó, hát valakinek nyerni kellett, ha már nem Max Verstappen nyert, szóval mondom, hogyha valamit én előre bocsátanék, az az, hogy nyilván igazából nem tiszta erőből nyert a Ferrari, és nem tiszta erőből volt ott a második helyen. Szóval nyilván ezen az estén igen, de hogy ez azért történt, mert nem volt ott a Red Bull, viszont le a kalappal, mert Sainz nem csak egy egyszerű győzelmet aratott, hanem zseniálisan szépen oldotta meg a feladatot. Ahogy mögötte is a végül odaérők, vagy az utolsó pillanati próbálkozók közül majdnem mindenki, de majd erre is kitérünk.
Hát amúgy most egy pillanatra csak annyit, hogy ugye megütött a film az a mondat, hogy nem erőből. Hát nem tudom, hogyha itt gondoljátok, rá is térhetünk, hogy biztos, hogy nem erőből, és szerintem kezdhetjük így a Red Bull-lal a hétvégét, hogy mennyire erőből, vagy mennyire volt meg a Red Bull ereje, hát nyilván láttuk, hogy a pályán sem mennyire, de ennek ásunk már egy kicsit a mélyére.
Én is köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Hát igen, ez egy olyan rendhagyó hétvége volt, aminek a bekövetkeztére már nem ismertünk volna fogadni egyébként, mert valahogy a Red Bull az teljességgel elveszett erre a hétvégére, de már a pénteki szabadedzésen is látni lehetett ennek jó néhány előjelét, hiszen a versenyzők folyamatosan panaszkodtak az autó egyensúlyára és vezethetőségére. Egyrészt, másrészt itt kétféle aspektus volt a Red Bull visszaesése kapcsán. Az egyik, hogy egy egyszeri kisiklásról van szó, hogy annak idén a Mercedes-érában is általában Szingapúrban tévedt tévútra a Mercedes Lewis Hamiltonékkal annak idején, illetve felmerült az a szemlélet is, miszerint az új technikai direktíva okozhatta a Red Bull visszaesését. Ugye itt röviden az a lényeg, hogy ettől a hétvégétől a Nemzetközi Automobil Szövetség, vagyis a FIA sokkal szigorúbban ellenőrzi a szárnyak mozgását és hajlékonyságát, hiszen felmerült a gyanú, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy egyes csapatok úgy tervezték meg a légterelőiket, hogy a terheléses teszteken a szabályokban előírt merevséget produkálják, ugyanakkor a pályán kifejezetten flexibilissé válnak bizonyos körülmények között, és akkor ezt próbáltak egy ilyen husángvágással feloldani. Nem hallottam erre irányuló problémát, ugyanakkor a Red Bull tagadta volna, hogy erről lett volna szó, és ami azt illeti, én sem gondolnám, hogy ez tartós lesz ez a Red Bull szenvedés, bármennyire tűnt ilyen párhuzamos dimenziónak ez a hétvége ebből a szempontból, de ahogy Max Verstappen is utalt rá, és üzent a riválisainak, én is azt gondolnám, már csak az előző évek felállásából is kiindulva, hogy Japánban újra a Red Bull az a csapat, amelyiket meg kell verni, úgyhogy a többiek valóban felkötetik a nadrágot, és a Ferrari-nak a viadala, ami szerintem egyébként sokkal inkább köszönhető Sainznak, mint a csapatnak. Milyen pünkösdi királyság volt.
Itt már közben jöttek a kommentek, például a Red Bull teljesítményére Philo Fox Trader írta, hogy a Red Bullnak tele volt a hócipei, hogy mindenki azt fikázza, hogy mennyit nyernek. Így kicsit kísérleteztek, és hagyták ezt a futamot, ennyi. Ez is lehet végül is egy magyarázat.
Bocsánat, én viszont akkor kiegészíteném ezt, mert nagyjából az F1-ben a közmegegyezés az, hogy bár valóban szigorítottak újra a szárnyak hajlékonyságának ellenőrzésén, de egyébként látunk ilyet már az elmúlt évtizedben kétszer is azt, hogyha jól emlékszem, kétszer vagy háromszor, sőt volt olyan idény, amikor kétszer is szigorítottak rajta, de hogy mivel legtöbben úgy vannak ezzel, a Red Bull is ezt mondja, meg mások is nagyjából, hogy nem ezen múlott a Red Bull küszködés, vagy nem ebből fakadt. Kicsit adnék magyarázatot arra, hogy akkor talán miért is küszködött a Red Bull. Nyilván én magam nem vagyok Forma 1-es mérnök, de még alapvetően semmilyen mérnök sem, de abból, amit sikerült itt a hétvége során összeszednem, arról lehetett szó, és szerintem ezt sokan tudják, hogy a Red Bull a többieknél sokkal alacsonyabban tudja tartani az autó hasát. Szóval van az úgynevezett rék, ami magyarul gerebje, de annak nincs értelme, de ez az autó dőlésszöge az aszfalthoz, az útfelülethez képest, és a Red Bull eleve nagyon alacsonyan tudja tartani az új autóját, ezt amióta van ez a Grand Effect, újra kiemelt szerepet kap a szívóhatás. Viszont, mivel a szingapúri egy nagyon valódi utcai pálya, hasonlóan Monakóhoz, itt nagyon sok a hupli. Nagyon egyenletlen az aszfalt, annak ellenére is, hogy bizonyos szakaszokat újra aszfaltoztak, és ez simább. A Red Bull kénytelen volt megemelni az autójának a hátsó részét, a dőlésszögét, hogy ne verjék oda ezt a... Van egy ilyen, talán már látták a nézők is, amikor felborul egy autó, van egy lemez az autó padlólemezének a közepén, aminek nem szabad egy bizonyos mérték alá kopnia, és hogyha az autó hozzáér ugye folyamatosan az aszfalthoz, akkor egyszerűen az túlságosan elkopik, aztán kizárják a végén az autót, mert nem felelt meg a műszaki szabályoknak. Na most a Red Bull ezt azzal próbálhatta ellensúlyozni, hogy megemelte az autót, ezzel viszont jelentősen csökkent a padlólemez aerodinamikai hatékonysága. Ráadásul ugye készülve arra, hogy milyen húplis itt a dolog, és hogy ne verje szét az egész autót, még lágyabb hátsó felfüggesztéseket alkalmaztak Szingapúrban, és ez a két dolog az, hogy egyszerűen jobban megdöntötték az autót, és puhább volt a felfüggesztés, alapvetően ahhoz vezetett, hogy soha nem találták meg a jó balanszot, vagy előre ment, ugye alapvetően az volt a bajuk, hogy hátul soha nem működött jól, nem tapadt eléggé az autó, és egyszerűen nem tudták összehozni ezeket a dolgokat. És így jártak, szóval egyszerűen fölborult az autó aerodinamikája erre a hétvégére, de amikor nem egy ilyen pályán lesznek, a legközelebb már nyilván nem ilyen, ezen a héten majdnem jövő hetet mondtam, de szóval egy Suzukában már nyilván sokkal simább versenypályás aszfaltra mennek, ahol ez már nem léphet föl, és ebből is következhet, hogy a Red Bull újra csúcsformában lesz.
Pont ezt kommentelt egyébként Szabó Bence is, hogy ha csak a jövőre gondol, szerinte a Red Bull sajnos sokkal fog nyerni, és megállíthatatlanok lesznek Interlagosig, és egyébként a szavazásunk ennek ellenére azt mondja, hogy ez az Interlagosig, ez még nem a szezon vége, de hát még 7 futam van hátra, és hát ez visszafelé a harmadik, vagy nem tudom, hogy jól számolok-e, vagy nem, már kicsit...
Vissza, így van, visszafelé, igen, szóval az utána még lesz egy Las Vegas és egy Abu Dhabi.
Igen, az egy 5 futamos sprint ezek szerint, de ennek ellenére egyébként a szavazásunk torony magasan úgy áll, hogy 94%-a a szavazóknak azt mondja, hogy idén még más is fog nyerni a Red Bullon kívül, úgyhogy ha így gondoljátok, ugye most Szabó Bence például megírta, hogy ő nem sok esélyt lát erre, de többiek nyugodtan írjátok meg, hogy kit láttok egyébként még futamgyőzelemre esélyesnek. Zoltán most betette fel a kérdést, hogy ugye korábban itt felmerült, hogy hát így eljátszotta a Red Bull ezt a kicsit visszalassítást, vagy hagytak kvázi mást is nyerni. Zoltán most pedig pont azt mondja kétségbe, hogy pont egy 10-es rekordnál Verstappen. Én ezt őszintén tényleg nem látom igaznak, vagy hogy mondjam. De kételkedem, hogy hagytak másokat nyerni.
Szóval szerintem a Red Bull bármikor örömmel aláírná, hogy ők az első Forma 1-es csapat, amelyik egy teljes szezont végig tudott nyerni.
Hát meg ugye ezt ki is jelentették.
Aztán a többiek, meg a nézők, lehet, hogy aztán jövőre talán meggondolnák, hogy dobjuk el a szezonnyitót, és legyünk csak másodikak, vagy valami, de ez egy olyan rekord, ami tényleg a Forma 1 73 éves történetében még 70? Jó számolok
néha. 74, figyelj, 50-et is számolt bele, az 74.
Igen, ilyen sosem volt, meg valószínűleg, hát azt nem mondom, hogy sosem lesz, már a Red Bull is a helyre felé tartott, de ez annyira egyedi, annyira különleges eredmény lenne, hogy ilyenre nem mondanak le, csak az egy...
Hát, ez abszurd feltétele.
Tegyük hozzá, ez nem csak a Forma 1-ben egyedi, hanem minden más sportban is, és egyébként most lehetne hozni példának az országúti kerékpárt, ahol a Jumbo Visma hozta a maximumot a harmadik 3-7-es megnyerésével is, és így mind a 3-3-7-es megnyerték idén. Ráadásul ezt az utolsót úgy, hogy kerékpárosuk állt a dobogon, ami tényleg abszolút ritka, de ez ilyen kis biciklis kitérő. Gratulálunk Walter Attinak is a részvételhez, és a sikerből való szerepvállalásban. Na, de vissza egyébként...
Pattanjunk vissza négy kerékre a
igen,
kettőről.
Tomácsi Ferenc mondott, vagy írt egy érdekes kommentet, hogy a Red Bull a futam végére kezdett magára találni, csak már nagy volt a hátrány, hogy feljebb lépnek. Ezzel egyébként nem feltétlenül értek egyet, ugyanis...
És
lassan majd átérhetünk a Ferrari-ra, és így megágyazunk neki, hogy igazából nem a Red Bull gyorsult be nagyon, hanem a többiek voltak elő igazán lassúak, pont Carlos Sainz zseniális stratégiája, illetve hát verseny elképzelése
nem,
miatt.
De nem csak ezért, bocsánat, igazából most egy nagyon klasszikus Forma 1-es elvet láttunk érvényesülni, zárójelben most kimondottan a gumik miatt, de ugye a Forma 1-ben alapelv volt kezdetektől fogva, hogy a lehető leglassabban ér körbe elsőként a pályán. De szóval ne hagyd szét soha az autót, ne használd el a gumikat, és pontosan ezt a játékot játszották most Szingapúrban. Láthattuk, hogy a versenynek az első kétharmadában gyakorlatilag mindenki csak vonatozgatott, és próbálta úgy óvni a gumikat, hogy mindig maradjon annyi, hogy ne kerüljön bajba. És mindenki ezt csinálta, és szerintem a Mercedesnél még visszatérünk erre, hogy jó döntés volt ezt elfogadni a Ferrari által feladott labdát fogadni, aztán nem leütni gyorsan, de úgy mondjam, szóval ilyen értelemben valóban nem a Red Bull gyorsult be a végére, hanem az utolsó pillanatig, vagy legalábbis az utolsó néhány körig lassúsági versenyt láttunk most. És mit is akartam ezzel mondani? Másrészt pedig ugye a Red Bull versenyét nem csak az autónak a viszonylagos versenyképtelensége okozta, vagy hát elég komoly versenyképtelensége okozta azt, hogy nem jutottak előrébb, hanem hogy amit kitaláltak, és talán működhetett volna, annak nagyon keresztbe tett a biztonsági autós szakasz, ezért nem jött be az, hogy akkor jó, mi kint maradunk, meg próbáljuk, miután nem sikerült az első helyet átvenni Verstappennek akkor, amikor jött volna a lehetőség, hanem csak második maradt, onnan igazából veszett fejszava nyele volt a futamuk, és még annyi, hogy a Red Bullnál egyébként az időmérő után úgy tippelgettek, számolgattak ugye ott az okosok, és azt mondták, hogy nagyjából a hetedik hely lehet a maximális eredmény Verstappennek, ehhez képest ugye ötödik lett, viszont előle kiesett két versenyző, Ocon és Russell az utolsó pillanatban, úgyhogy gyakorlatilag ez volt a maximum, ami kijött. Nyilván hajszálnyi múlott, hogy Leclerc nem előzte meg, de nem előzte meg, úgyhogy gyakorlatilag ez volt a maximum a Red Bulltól. Talán, hogyha a biztonsági autó, azt nem mondom, hogy jobban jön ki, mert hogyha egyáltalán nem jön ki, vagy valami, szóval hogyha ott nem botlott volna a dolog, talán egy vagy két helyen előrébb lehetett volna Verstappen, de gyakorlatilag ez volt, ami a maximum lehetett, nem? Vagy nem tudom ti, hogy...
De abszolút egyetértek, nagyjából, mert ugye a Red Bull-nál is előre megmondták, hogy a dobogóról álmodni sem mernek vasárnap a négy cégek korábbi tapasztalataiból kiindulva, és két nagyon fontos dolgot említettetek. Egyrészt, hogy hajszálon múltak itt a dolgok, már pedig egy utcai pályán ez egy nagyon fontos tényező, ahol közel vannak a falak, a betonfalak, meg a másik, hogy a lassúsági verseny. Tehát ha valahol ezt el lehet játszani, akkor ez egy klasszikus utcai helyszín, láthattuk Monakóban is például, meg nem is kell, hogy feltétlenül utcai helyszín legyen. Tehát emlékezzetek vissza 2016 Abu Dhabira, amikor Lewis Hamilton konkrétan mozgó blokkátként viselkedett Nico Rosberg előtt, annak reményében, hogy vagy Sebastian Vettel, vagy Max Verstappen meglepi a németet. És aztán egy tök szoros befutót láthattunk, pedig tudtuk, hogy abban az évben is a Mercedes pokoli gyors. És most ugye Sainznak is az diktálta az érdek, hogy ne feltétlenül lógjon meg, mert az egyrészt nyírta volna a gumiait, másrészt így, ahogy ezt az utolsó körülben is láthattuk, így egy nagyon jó kis DRS-vonatot tudott kialakítani maga körül, és ezzel kvázi hatástalanította a Mercedeseket Lando Norrisszal összefogva, karöltve. És egyébként teszem oda, hogy zseniális volt Sainz részéről ez a húzás. Már csak azért is, mert eddig egy picit, mint a lebecsülte volna a közvélemény a spanyolt, tehát egy aféle ilyen másodhegedűs, félnótás Barrichello szerepébe mutatták volna akaratlanul.
Ja, bocsánat, azért tett maga is érte.
Rászolgált részben, meg ugye a másik, hogy ugye főleg Charles Leclerc-hez viszonyítva helyezték ebbe a másodhegedűs szerepbe, és azért az elmúlt hétvégéken Sainz megmutatta, hogy tudom menni, hogyha úgy állnak a csillagok, de az, hogy ezt a húzást megcsinálta Szingapurban, ahol közismerten nagyon-nagyon komoly koncentrációra van szükség, és nem csak így a kognitív igénybevétel nagyon magas, hanem a fizikai igénybevétel, hiszen nagy a forróság, a pilóta fülkében még nagyobb a forróság, ugye a betonfalak között még inkább érezhető ez, és ennek ellenére higgadtudott maradni, összeszedett volt, és még a versenymérnökét is meglepte egyébként ezzel, Ricardo Adamit, és parádés volt. Tehát, hogy ilyen körülmények között, egy ilyen hosszú futamon, ilyen higgadtatott gondolkodni, és ezt még hiba nélkül is tudta kamatoztatni, ez le a kalappal.
Na hát ez jó kis kortés beszéd volt gyakorlatilag Sainz, mert még engedjétek meg, egy kicsire visszatérjünk Verstappenre, ugyanis hát oké, hogy így a vasárnapi események beátnyékolták a szombatot, de azért a szombati Q2-es kiesése nyilván az egy nagy felkiáltójelet kapott Verstappennek, de volt az időmérőn konkrétan 3 incidense is, ami miatt beidézték a versenyirányításhoz. És hát ebből 2 olyan volt, amit így, ha józan észre hallgatunk, akkor azt így el lehet engedni, kvázi legyinteni lehet, hogy igen, ezért valóban nem biztos, hogy büntetés járna. Volt viszont egy ilyen csont nélküli kosár jellegű büntetés, amit szinte mindig kiosztanak, amikor Cunodát feltartotta a gyors körén, és hát érdekes módon nem kapott ezért büntetés, már előtte pedzegették, hogy húha, na vajon a kis csapat mennyire fog lobbizni a 2,5-szeres bajnok rajtbüntetésért, amiből egyébként amúgy sem profitáltak volna, mert hogyha kap 3 helyet, akkor pont Cunoda elé büntetik vissza, nem tudom, hogy értetek a 11-ről a 14-re, és Cunoda a 15. hely rajtot. De ami a legérdekesebb volt ebben, hogy a meghallgatáson, amikor vizsgálták, hogy na Verstappen mi volt itt, ugye mindkét fél ott szokott lenni, mindkét csapat képviselője. Hát az Alfa Tauri nem jelent meg ezen a meghallgatáson, ami nagyon érdekes ebből a szempontból is, és hát itt lehetne egyben mutogatni egyébként az Alfa Taurira, ahogy azt sokan egyébként meg is tették, hogy mi az, hogy nem mentek el, hát bejött akkor a papírforma, amit vártunk, de egyébként nem ez volt, kicsit ez is volt, de nem csak ez volt, hanem valahogy egész hétvégén furcsán működtek a dolgok a versenyirányításban, legalábbis a szombati napon mindenféleképpen, ugyanis volt Strollnak is egy feltartásos incidense, de Strollt nem hívták be, mert hát nyilván előtte esett akkorát, mint az ólajtó, és mondták, hogy jó, akkor nem zargatjuk őt. Kapott egy WhatsAppos üzenetet a csapat sportigazgatója, azt hiszem, igen, hogy hát ha akartok, gyertek, de hát értjük, hogy mi van, nem hívunk benneteket, viszont valahogy ez az elv alkalmazódott, nem tudom, az AlphaTauri-ra, és ők sem kaptak hivatalos meghívót az FIA-tól, csak egy ilyen informális, félhivatalos felhívást, hogy gyertek, hogyha gondoljátok, de hát ezt ők így nem vették komolyan, illetve nem
hát
mentek
jó,
el.
Mondjuk, de igen, gyakorlatilag ugyanott tartunk, csak hozzátettünk egy ilyen felmentő lépést, de hát szerintem örültek neki, hogy nincs hivatalos idézés, annál könnyebb volt nem ügyet csinálni belőle.
Hát meg ugye nem akarok gonosz lenni, de a Red Bullnak elég büntetés volt az, hogy Max Verstappen épp az AlphaTauri és újonc Liam Lawson üzötte ki a Q3-as továbbjutás lehetőségétől.
Na jó, csak hogy nem ezt kell nézni, hogy kinek mi büntetés,
hát,
hanem
hát
hogyha
nyilván,
azt nézzük,
csak hát...
itt megint nem volt következetes az FIA, és hogyha megnézzük azt is, hogy...
Nem ezt vontam kétségbe, csak ez kiváló kis ürügy vagy alkalom volt az AlphaTaurinak arra, hogy ne is kelljen a versenyfelügyelők előtt birkózni itt
Nem, mint hogyha nagyon birkóztak volna.
És ráadásul, ami... Hát ebből a szempontból szintén bosszantó lehet, hogy nincs meg a következetesség a ugyanolyan, vagy nagyon hasonló esetek megítélésében. Ugye ebben az esetben Verstappennél az volt kvázi a mentesítő tényező, a büntetése alól, és csak megrovást kapott, hogy nem rádiózta megfelelően vele a csapat, hogy jönnek hátulról. Hát ugyanez volt Leclerc a Monakóba is, akit rögtön megbüntettek 3 rajthelyre.
Annyit azért, bocsánat, hozzátennék most a konkrét esetnek a rádiós GPS-es körülményeit nem ismerem, de annyit tegyünk hozzá, hogy a hétvégén azért, és ez az utcai pályákon, meg ilyen nagyon beépített pályákon előfordul, hogy egyszerűen nem mindig megfelelő helyen mutatja a GPS a pályán lévő autót, néha kihagy a rádió. Nem mondom, hogy konkrétan ez volt, mert ennyire nem ismerem részleteiben a történéseket, de azt láttuk a hétvégén, hogy néha-néha egy haladó autót egy helyben mutatott a pályarajzon a grafika, vagy épp fordítva, hogy már ott állt bent a bukótérben, és még egy kicsit mozgott utána, szóval, hogy nem fölmenteni akarom őket, csak azt mondom, hogy ez is egy tényező, és ilyen jellegű pályákon ez simán benne van.
Hát benne van, pont Monakónál is.
Hát már csak azért is, mert ugye egyrészt a falak is takarják itt a lehetséges vételt, meg alapvetően Szingapúr a hosszabb pályák közé tartozik, ugye most eddig 5,063 kilométer volt, most így az ideiglenes átalakítással 4,94 század kilométer, de ettől függetlenül annyira ilyen nyulánk vonalvezetése van, tehát annyira távol vannak egymástól a pályának egyes pontjai, hogy nem kizárt, hogy ez okozta ezeket a zavarokat, ami pedig az FIA-t illeti, hát nekik is valószínűleg meleg volt ezen a hétvégén, de teszem hozzá, hogy nekem egy picit érdekesebb volt az, ahogy a futamon Sergio Perezt büntették, illetve nem büntették, ugye megtorpedozta egy picit Alexander Albont a hajrában, így a Williams-es pilótát egy újabb pont megszerzésének lehetőségétől elütve, és nagyjából azt hozták ki, hogy főként Perez a hibás, de Albon is tehetett volna azért, hogy elkerülje az ütközést, de ettől függetlenül egy viszonylag sem is 5 másodperces büntetést szóltak a mexikóinak.
Oliver is mindenki... Szóval csak azt akarom mondani, hogy ahogy ugye a magyar adi előtt beszélgettem ugye a magyar sportfelügyelővel, a bizottság magyar tagjával, ő azt mondta, és ez nyilván mindegyik pályára, vagy mindenkorra igaz, meg minden ilyen incidensre, hogy szinte bibliaként kezelik a korábbi precedenseket. És amikor valami ilyesmi történik, akkor gyakorlatilag... nagyon bonyolult, vagy nagyon komplex eseteket kivéve rögtön az első, hogy megnézik, hogy milyen korábbi ilyen esetek voltak, és gyakorlatilag nincs is választásuk, és azt mondják, hogy ez, amikor ez 5 másodperc, az 5 másodperc, és ők nem tudnak.
Nyilván, csak hát...
Én értem, hogy tényleg szerintem is Perez ott nem tudom hova hát, akar beférni.
De ez rossz precedens ezek szerint, mert mitől lehet egy lapon említeni Pereznek ezt az ügyetlen megmozdulását, mit tudom én az, hogy Fernando Alonso túlcsúszott a box utca bejáraton.
Van válaszom, jó, az két külön dolog, de az, hogy a box utca vonal átvágása is 5 másodperc szokott lenni, meg az, hogy véletlenül bele véletlenül, vagy ügyetlenségből, vagy elbizakodottságból belefutok a másikba, az is 5 másodperc, az már egy másik kérdés, de az túl van ezen a körön szerintem. Szóval az két külön dolog. Az viszont, hogy mondjam, hogyha akkor is 5 másodperc, hogyha Albon futamának vége, akkor is 5 másodperc, ha tényleg csak belibeg a másik autó, mert ugye erről már beszéltünk, hogy igazából maga az elkövetett kihágás.
Igen, a következőket nem veszik figyelembe.
Szóval tudjuk, ilyen tudjuk. Szempontból próbálom most itt magyarázni az FIA bizonyítványát. Hát azért, mert tényleg
a beépített ember
szerepében. Kézben hallottam,
tudom, csak ettől függetlenül.
A kedvéért, hogy nyilván ezekben az esetekben nem is nagyon van választásuk, azért lehet utólag nekünk vitatkozni róla, ők meg nem nagyon tudnak, hogyha ennyire szabott keretek között döntenek erről.
Azt egy jó párszor az elmúlt 3 évben nagy nyugodtan tűzre lehetne tenni a szabálykönyvet, és egy újat írni, mert én ezt ettől függetlenül nem érzem teljesen arányosnak, hogy nagyságrendben milyen mértékben eltérő kiágásokat kezelnek ugyanazon a szinten.
Hát figyelj, amúgy meg lehet magyarázni. Ha nagyon akarjuk, azt is meg lehet magyarázni, mert ha azt nézed, Alonso túlcsúszása se egy veszélytelen sztori. Ott versenytempóval közlekednek, ő meg tök lassan próbál bemenni a boxba, az óriási tempókülönbség mindig veszélyes, szitu, figyelj oda, meg tanulsz hát a leckéből, de ezen szerintem tényleg felesleges.
Te írtad, hogy Alonso egy aktuális példa volt, de sokkal kisebb semmiségekért is ugyanúgy az 5 másodperces...
És pont ugyanezeket a magyarázatokat ott is el lehet mondani igazából, szóval ilyen, ezen tényleg felesleges, azt gondolom rágódni. Inkább térjünk vissza, hogyha már egyszer elkezdtünk Sainzról beszélni, hogy mi is a helyzet itt most a Ferrari-n, hogy egyáltalán változik a helyzet, hogyha már itt az adás címünk is erre utalt, hogy azt szerintem kijelenthetjük, ami konkrétan az adásunk cím is, hogy Sainz kitört Leclerc árnyékából.
Hát ki vagy, nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán Leclercnek volt még árnyéka, vagy jó ideje, mert délben áll a pálya közepén, mert az Leclerc-től nem láttunk olyan sok olyan nagy dolgot az elmúlt időszakban, amiről jó néhány adással ezelőtt már beszéltünk, hogy túl sokat hibázik ahhoz, túl sok lehetőséget zicsert hagy ki, nyilván a csapaton is múlik, de olyankor is ő szokott hibázgatni, amikor tényleg csak rajta múlna valami jobb eredmény, aztán falnak megy, vagy akármi is történik. Szóval ilyen szempontból nem biztos, hogy akkora árnyéka volt már Leclercnek, mint de az biztos, hogy Sainz most az elmúlt időszakban sokkal összeszedettebbnek, sokkal jobban egyben lévő pilótának tűnik, mint korábban, mert rá is ugyanez jellemző volt, hogy itt-ott csak úgy ez autót török, valamit elhibázok, vagy hétvégén éppen nincs meg a tempóm, aztán csak úgy körözgetek valahol az 5.-6. helyen, vagy ahogy kijön. Szóval ehhez képest tényleg Sainz most nagy formában van. Viszont hogyha az a kérdés, hogy hogyan változtatja meg ez az erőviszonyokat a Ferrarin belül, szerintem elég egyszerű a válasz, sehogyan, mert igazából a Ferrari most bárminek örül. Idén bármilyen eredmény jól jön nekik, akár Leclerc hozza, akár Sainz, akármilyen kombinációban érnek be, nem küzdenek a bajnoki címért, egyszerűen tényleg most mind a két pilótájuk a csapatért dolgozik, és Leclerc is szerintem viszonylag könnyen le is nyelte ezt, hogy jó, aki most ő így járt, ő volt a hátvéd, aztán kijött, ahogy kijött. Azonnal átadom a szót, csak még azt akarom mondani, hogy Sainznak ez most nem is azért fontos szerintem, hogy a Ferrarin belül milyen a pozíciója, mert amíg nem komoly tétre megy a játék, addig nagyjából azért egyenlően kezelik őket, főleg, hogyha valamelyikük épp azon a hétvégén épp határozott is, és meg tudja mondani a csapatrádión, hogy akkor ne csináljunk már hülyeséget, hanem hallgassunk rám, vagy majd én tudom jobban, hanem a jövője szempontjában, ugye, mert írva hozták korábban is az Audival, meg lehet, hogy már le is van zsírozva ez a dolog, hogy ő ott folytatja majd, de azért ez mindenképpen szép sorok kerülnek itt a CV-jére, az önéletrajzára, úgyhogy sokkal építi magát, építi a Science brandet most azokkal jó eredményekkel. Ami kicsit megkapott egyébként, amikor a Toro Rosso-nál láttuk bemutatkozni, akkor még nagy géret volt, aztán Renault-nál úgy szó-szó, meg McLarennél is voltak jó hétvégéi, de azért egy újonc Norris a közelébe tudott kerülni, még ha pontokban nem is, de tudjuk, hogy műszaki hibák szerencsétlen esetek miatt, szóval ez most szerintem nagyon kell neki, Leclernek meg gyakorlatilag mindegy, mert olyan szempontból tényleg van árnyéka, hogy ő a Ferrari saját versenyzője, még Sainz egy kívülről jött valaki.
Ez egyébként egy nagyon jó eszmefuttatás volt, amit itt levezettél Sainz és Leclerc helyzetével kapcsolatban, mert ugye kvázi beáldozták Leclerc futamát azért, hogy Sainz nyerhessen, de ezt Leclerc nem érte meg beáldozásként. És ez megmagyarázza a Ferrari azon narratíváját, hogy akkor ez a futam tényleg kellett nekik, mint egy falat kenyér, ha már a hazai pályán nem sikerült győzelemre váltani a rajta elsőséget. De mindazonáltal én azért árnyalnám a képet, egyrészt abban a szempontból, hogy azért Leclerctől is láthatunk nagy villanásokat, hogy a teljes képet nézzük. Emlékezünk csak vissza az első két győzelmére, amikor ő mutatta pont ugye ezt az összeszedettséget, és ugyanúgy két tűz között törlődött.
Zárójelben, hogy senki ne gondolja, hogy Leclerc szittan, csak azt
nem.
Nem biztos, de hogy akkor
viszont azt hagyd tegyem hozzá, a szóhasználatodat direkt figyeltem, amikor meséltél, és pont ez az, amiben bele szeretnék én kötni, hogy Oliver mondta, hogy nagyon jó kép volt, de szerintem azért voltak itt elejtett dolgok. Ugye azt mondtad, hogy hát Leclerc mostanában, és itt egy ilyen tartósabb időszakot vázoltál, hogy már kvázi árnyéka önmagának, hogy nem azt hozza, mint mondjuk régen, amire most Oliver is kitért, míg Sainz ugye kezd följönni, és hogy ő most itt van, és fejlődik, és jön. És itt azért feltenném a kérdést, hogy akkor, ha választani kéne, és ezt most egyébként a nézőknek is szól, egy nyugodtan írják meg kommentbe, hogy ki a jobb Ferrari pilóta, ezt is hozzátehetjük ugyanebből a szempontból, aki tudja, meddig csúcson lévő Sainz, mert ezt se feltétlen könyveljük el, hogy örökké ki fog tartani. Lehet, hogy lesz ennél is jobb, de lehet, hogy rosszabb is. Vagy ugyanezt megfordítva, a talán most kicsit a gödörbe lévő, de azért még mindig erős Leclerc, hogyha megnézzük a mindig erőset, Monzába is ott jött be Sainz fenekébe a célba, és az időmérőn se volt egy tized köztük.
Kicsit félre, vagy hogy mondjam, ki...
Na, de azért a kérdésre válasz, ne kerüld el.
Kicsit, amit mondtam.
Ne kerüld el a kérdésre választ.
Hát de én azt mondom, hogy most az elmúlt néhány hétben Sainz a jobb Ferrari pilóta, de hát ezt a számok sem hazudnak, meg az eredmények, úgyhogy ezt szerintem most ki lehet jelenteni. De én nem azt mondtam, hogy Leclerc már teljesen leáldozott, vagy hogy Sainz most valami szupersztárrá vált volna. Csak azt akartam mondani, hogy Leclerc első, és ezért nem igazán releváns most 2019, amikor új fiúként villogott, mert pont azt a hitelét élte föl utána később hibákkal, balfogásokkal, amiktől azóta sem szabadult meg, ami akkor született. Szóval akkor egy nagy ígéret volt, azóta meg ígéret lett. Sainz kapcsán meg ugye mondtam is, hogy azért ő is jó néhányszor volt formán kívül, meg buta hibákat csinált a pályán, de most valahogy valamit összekapta magát, valamit nagyon megfogott, és hogyha az a kérdés, hogy most ki a jobb Ferrari pilóta, akkor Sainz, de hát ez változhat bármikor, szóval Leclerc nem akartam végleg eltemetni, meg Sainz borsát csinálok, csak azt mondtam, hogy neki ez most nagyon jó a renoméjának az, hogy tud így teljesíteni a Ferrari saját neveltje kedvence mellett.
Ebbe abszolút egyetértünk, igen. Közben meg is írt a Tolmácsi Ferenc, hogy ki a jobb, az szerintem ez teljesen formafüggő, kb. Ugyanolyan szinten vannak, így látja.
És beállt középre.
Pont ennyi, pont ez a lényeg, hogy Sainznak ez már egy fegyvertény, hogy most már nem a Ferrari második számú kívülről jött valakije, hanem egy szinten vannak. Tessék, hogyha ennyit elért vele Sainz, erre akartam utalni, hogy így na, többnek látszik, mint ahogy eddig megítélték.
Teszem hozzá, nem tudom, hogy mikor akarunk a Mercedesről beszélni, de teszem hozzá, hogyha így az, tehát a balul elsült első évek, vagy a kezdőhibákkal tűzelt első évek nem feltétlenül jelentik azt, hogy valaki ne lehetne jó versenyző, tehát Elém került egy ilyen összehasonlítás, ugye itt Russell és Hamilton kapcsán, hogy azért első éveiben Hamilton is hibázgatott gazdagon, tehát emlékezünk csak vissza a 2009-es olasz nagydíjra, amikor Hamilton ugyanúgy az utolsó körben dobta el a McLarent annak idején, de ugye ott a 2011-es folyamatos adok-kapok masszával a saját hibák, és hogyha azt a Hamilton nézzük, abból akkor nem mondtuk volna meg, hogy belőle később négyszeres, ötszörös, hatszoros, hétszeres világbajnok lesz ehhez képest, aztán mégis.
Igen, ez mondjuk, ez tényleg adható, hogy meddig lehet ígéretként kezelni egy pilotát. Ugye Sainz most lett 28 éves, és ha azt nézzük, hogy Alonso még 42 évesen tolja neki, akkor akkor még van ideje, meg
hát
Leclerc
meg
ráadásul
ugye,
még fiatalabb, szóval...
hát meg ugye Hamiltonnak az első és a második VB címek között 6 év telt el, tehát
Igen.
azt azért ne felejtsük el. Tehát
Amúgy, hogyha...
1985-ös Hamilton, tehát ez azt jelenti, hogy a második világbajnoki címére kvázi 30 éves koráig várt. Jól számolom?
29, de kb.
29,
igen.
29, majdnem 30-29, úgyhogy
és
időkérdés.
Ilyen az is, hogy és Verstappen mekkora hibákat csinál kezdőként.
Hát igen.
Hogy...
Verstappen is jó példa egyébként.
Igen.
Tehát neki is hány autótörése ott például Monacóban.
Amúgy
akár Toro Rosszóval, akár Red Bullnal.
Meg az elmúlt két évben kezdtük dicsérni, hogy beérett. Szóval ez van.
Igen.
Hát igazán én inkább 2019-től mondanám, tehát onnantól láthattunk egy összeszedettebb Verstappen, de előtte valóban...
Mostanában visel, szóval ahogy az bajnoki címei mutatják, hát mostanában veszett igazi...
Hát jó, 2019-ben csapatrádió sem volt, szóval akkor nem is tudtuk volna így ennyire...
De gondolj vissza a 2020-as szezonra, amikor Konstans hozta a második-harmadik helyeket Bottas teljesítményétől függően.
És pariban volt vele.
Igen.
Abszolút pariban volt vele.
Hogyha gondoljátok, amit elrátérhetünk a Merci, viszont van egy kérdés, egy érdekes kérdés. Tomácsi Ferenc kérdezte korábban, hogy amikor a Merci kihívta mindkét versenyzőt cserére, Hamilton elállta az utat a Ferrari előtt, aki már végzett, de nem tudott kijönni, ugye az Leclerc esetében volt a kerékcsere, és ezzel bukott pozíciót. Azt miért nem büntették? Mert nyilván
hát nem büntették, mert nyilván nem is lehet, egyszerűen nem lehet száguldozni a box utcában, mindenki szabott tempóval mehet csak. Másrészt meg, ugye a Mercedesnél pont nyilván úgy kellett oldaniuk a kiállást, hogy mind a két autót ki tudják szolgálni, úgyhogy Hamilton csak olyan távolságban jöhetett, ahogy kijött nekik, és nyilván, hogyha ezzel Leclerc beragad egy kicsit, hát az csak habatortán, vagy bókusz, és nyilván vannak ott a Mercedesnél azért olyan matekosak, olyan mérnökök, akik ezt ki is tudták számolni, hogy Hamilton milyen hátránnyal érjen be. De hogy mondjam, ez nem büntethető szerintem.
Hát én kapcsán fel is tennék egy trükkös kérdést, hogy hallottatok-e már veszélyes beengedésről?
Hát én még nem. De...
Veszélyes kiengedésről?
Hát arra
veszélyesről,
nyilván.
Igen.
Tehát, hogy a Ferrari ráeresztette volna Leclerc Hamiltonra, abból lett volna a csetek.
Hát ez igen, persze.
Hát ez kressz.
Ferrari-t ezt oda
Oliver most lett meg a jogsíd, ez kressz.
Ez szerintem
egy
taktikai húzás volt, szóval ez nem büntethető, meg hogyha Ferrari-nál lenne úgy a garázs, és úgy jött volna ki a pályán, szerintem ők is legalábbis igyekeztek volna ezt megcsinálni, hogyha tudják.
Mateo Pro kérdező, hogy erre nem csinálnának valami szabályt? Hát erre ez a szabály, hogy aki gyorsabb, annak van elsőbsége.
Tehát...
Igen.
Másrésztnek teljesen felesleges lehet, mert így is azért panaszkodunk évek óta, hogy túl van szabályozva ez a sportág, tehát hogyha még erre is kitalálunk még egy előírást, ami aztán lehet baszakodni, hogy miért nem így van betartva, miért úgy, szerintem teljesen felesleges, még inkább,
szabály,
még egy
szabály,
kömót...
az a szabály, hogy a gyorsávban haladói az elsőbség.
Igen,
ennyi a szabály,
ennyire
egyszerű. Ott jött a Ferrari-nál, meg kellett várniuk, hogy ki tudják engedni.
Úgyhogy... Inkább csökkenteni kell a szabályok számát, nem tovább növelni, tehát ez a lassan már arra is kitalálni szabályt, hogy ki hogyan vehet levegőt a pedokban, tehát szerintem ez teljesen egyértelmű.
Vagy lehet menni a NASCAR-ba, ott mindenkinek külön szerelő csapata van. Minden autó.
Igen.
Na, Merci, nem tudom, Merciről. Én nekem van egy rövid jegyzetem róla, annyit írtam fel magamnak, hogy szombatig hajszálni hátrányba voltak. Az időmérő azért Russell már villant, ugye meg tudta előzni például a Leclerc-t. És abból a szempontból azért bizakodva várhatták a futamot, hogy végig ott volt náluk a jobb gumikopás, mint elméleti fegyver, aztán gyakorlatban jött a futamvégi box taktika. És, de
a
azért még
a gumi.
Azért maradjunk meg még szerintem az elméleti fegyver kérdésénél. amit végül aztán gyakorlati, mert ugye ismerik a helyzetet, a végén a virtuális biztonsági autó adta meg nekik azt a lehetőséget, hogy mind a ketten válthattak a gyorsabb, közepes gumikra. De hogyha már az elején, kvázi az elején ugye a kemény gumikon elkezdik ostromolni Sainzot, akkor az első helyről oldhatták volna meg akár a virtuális biztonsági, ha sikerül persze az előzés, de hogy többre mentek volna ezzel?
Szerintem ugyanezért integettünk itt mind a ketten Oliverre, hogy hát igen, szóval nem is tudom, most nem tudok más mondani, én is ugyanezt gondoltam már a futam közben is, hogy az volt annyira lőtávolban Russell, hogy nem kellett volna ezt a végére hagyni, amikor bármi is lehet, mert tényleg a pályapozíció az mégiscsak pályapozíció, szóval néha azért visszaüthet, de ritka hát dolog.
Pláne egy utcai pályán.
De volt annyi idejük, és volt annyi tempó abban a Merciben, hogy lehet, hogy meg kellett volna próbálni előbb, és nem azt, hogy na, próbáljuk meg a legvégén valami egyébként ügyes húzással, meg majdnem jó végigvitt taktikával a legvégén eldönteni a kérdést. Szóval csak egyet tudok érteni, szerintem egy kicsit eltolták.
Hát aztán nagyon eltolta össze.
Egyébként lett volna benne ráció, tehát ugye, mert a Mercedes alapvetően jobban kezelte a gumikat, meg versenytempóban is papíron erősebbek a Ferrari-nál, más kérdés, hogy végül ez a húzás feleslegesnek bizonyult, mert konkrétan sok mindent nem volt mit veszíteniük, hogyha azt hiszem, tehát ugyanúgy lépés hátrányban voltak pályapozíció tekintetében Sainz-szal szemben. Itt az volt a kérdés, hogy az első négy hely melyikét tudják megkaparintani. Tehát,
egyébként Russell... Nem tudom, hogy mit még mondom, utána mondom akkor.
Mondjad, mert már Russellről beszélnék.
Ja, igazából abban is van igazság szerintem, és én az előbb nem kijelentés, inkább kérdést próbáltam megfogalmazni. De abban is látok rációt, amit egyébként most ír Matopro, hogy ha Russell az első, akkor az is lehet, hogy Sainzot hozzá ki mögőle ugyanarra a taktikára, és Russellt meg nem, mert megtartja a pályapozíciót. És ez oda-vissza is tudott volna talán működni, nem?
Erre én annyit mondanék, bocsánat, csak egy pillanat mindjárt, hogyha aztán Russell leszhetsz, ameddig jól esik, csak hogy ugye, az egy dolog, de másrészt ugye, ahogy beszéltünk róla, talán a gumik szempontjában eleve jobb helyzetben lehetett volna Russell. És akkor előrébb van, és még ügyesebben bánik a gumikkal, de Szingapúrban gyakorlatilag kötelező számolni a stratégáknak a biztonsági autós, vagy VSC-s, vagy bármilyen szakaszokkal, és nyilván a Mercedes gyakorlatilag ezt is csinálta, hogy kivárták, amíg jött egy ilyen lehetőség, és utána onnan próbálták megoldani, úgyhogy azzal, hogy előrébb került volna, aztán Sainz-al lehet hasonló játékot játszani, mint amit Russell-el játszottak Sainz ellen, arra nem volt garancia, és ahogy láttuk, nem is lehetett volna teljesen simán végigvinni, vagy a Ferrari-nál is ugyanezt kellett volna kitalálni, de ahogy beszéltünk róla épp az előbb, az a gumikkal Ferrari nem bánt annyira jól, mint a Mercedes.
Ezt tudjuk egyébként?
Számomra...
Ezt tudjuk, egy pillanat rájegyek, ezt tudjuk.
Ez feltételezése a Mercedes.
Ez nem derült ki a futamon.
Jó, de jó, mert lassúsági verseny volt, de ami számomra...
A Ferrari is, szóval ők maguk is erre játszottak rá, nem?
Igen, de ami számomra éppen emiatt... Ami számomra éppen emiatt érthetetlen volt, hogy akkor legalább a Ferrari miért nem próbálta szétválasztani a taktikát. Tehát, hogy akkor Leclerc-t kihozták volna.
Hát szét volt választva alapvetően.
Hát de bizony, tehát kihagyták mind a két Ferrari-t az utolsó 18 körre, ugyanúgy kopott a gumikon, és Leclerc szempontjából mindegy volt, mert egyrészt sejteni lehetett, hogy Sainz-a már úgy sem fog tudni labdába rúgni, mert alapvetően szétszakadtak egymástól, másrészt meg onnantól kezdve, hogy gumi különbség alakult ki, gyakorlatilag benne volt a pakli, majd a Mercedesnek megeszik reggelire.
Csak bocsánat, hogy a Ferrari-t egy kicsit mentsük, és most jutott eszembe az előbb, nem tudom, miért nem mondtam, hogy
mentsük meg a Ferrari-t.
Nem, de hogy a Ferrari-nak már, a Mercedesnek még volt versenyre fogható friss, vagy nem tudom hány körös, lehet, hogy teljesen nem, friss
van. Russellnél volt friss közepes egyébként.
Vadi új volt.
Meg voltak a friss közepeseik, a Ferrari-nál meg már csak használtak voltak, szóval lehet, hogy ezért is belekényszerültek ebbe, és ezt az előbb kifelejtettem.
Miért nem lépett Leclerc? Pont, ti mondtátok, pályapozíció. Nyert két helyet, ott volt a harmadik ilyen, és ugyanolyan lendülettel tudott védekezni ő is, mint science, mármint elméletileg, mert hogy egy idősek hogy... voltak a gumiaik, most ő egyedül védekezett, nem úgy, mint a Science Norris páros együtt DRS-sel, szóval igazából csak ez volt ott a tényező, hogy ő is akkor a pályapozícióra ment. Ezt ti mondtátok ki, hogy miért nem válsz, hát ezért pályapozíció.
Jó, de én nem mondom, de igen, de hogyha lett volna friss gumijuk, és ezt felejtettem el az előbb, akkor nyilván meg lehetett volna próbálni, mert teljesen mindegy, hogy most beláthatóan meg fogják majd előzni, vagy visszaesik, mint tudom én, de ötödiknek, de aztán egy lágy gumis, tudom, hogy nem volt, csak hogy ha lett volna lágy, vagy közepes keverik, akkor megpróbál ő is egy borzasztó jó hajrát, szóval. De nyilván kényszerhelyzetben is voltak.
Mit akartál mondani Russell kapcsolatban?
Ugye itt az utolsó körös hibáról még nem beszéltünk túlságosan sokat, ugye?
Hát elszúrtam.
Érdekes volt, tehát ugye a pillanat heve eltört Russellben valamit. Na, és ami ebből a szempontból érdekes, hogy pillanatokkal előtte Norris is eltalált, hogy azt a falat, viszont Norris nem annyira, mint Russell. Tehát a McLaren megúszta azt, amit a Mercedes már pont nem. Azonnal eltört a kormány összekötője az autónak, és éppen emiatt hoztam a Hamilton párhuzamot pár perccel ezelőtt, mert nagyon sokan lekapták a keresztizet a hibázó Russellről, hogy mekkora súrmokság volt így ezt eldobni, ezt a harmadik helyet, és én azért picit megvédeném Russellt ebből a szempontból, tehát, mert nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ő a Mercedes húzó ember ezen a hétvégén, és Hamiltont is láthattuk hasonló tapasztalattal állt a mögött döntő pillanatban hibázni.
Igen, az abszolút, ez tényleg elég indokolatlan volt az, hogy a közösségi médiában tényleg sokat kapott Russell a nézőktől. Gyors egy választ megengedtek, Verstappen ugye úgy rajtolt, hogy kemény gumikon, és ugye a biztonsági autónál nem állt ki boxba, hanem később a biztonsági és a virtuális biztonsági autó között cserélt közepes abroncsokra, és azon tolt a végé, és hát az új közepes jobb volt, mint a használt kemény Leclerc-re szembe, és így hozott vissza 18 másodpercet, a Mató Pro kérdésére válaszoltam, hogy hozott vissza a Verstappen annyit Leclerc-en, és hát
az eltérítő. Hát a különbség, hát
igen.
Igen, én pedig még Russell-re annyit akartam mondani, hogy egy gyakorlatilag Russell pont azért hibázott, és majd kicsit később egy másik pilótán, mert szerintem el is veszük ezt.
Kinél mond, nyugodtan.
De szóval, hogy azért hibázott, mert annyira akarta ezt, és igen, gyakorlatilag igen. Norris belehúzta a hibába, annyira Norrisra koncentrálott a pályának, hogy van, igen. Hogy annyira őt üldözte, hogy tényleg az egy vagy két centi, amennyivel ő közelebb került a korláthoz, az pont elég volt ahhoz, hogy katasztrofális végeredménye legyen, amit Norris megúszott, azt már Russell nem, és nem azért, mert nem tud vezetni, hanem tényleg pont annyira benne volt a pillanatban, annyira Norrisra koncentrált, hogy amit előtte megcsinált 60-szor, 61-szer, azt itt már pont hajszállal, de elszúrta. Szóval
illetve
nagyon akarta ő ezt.
Illetve a versenyzői pszichológiában közrejátszik az is, hogy Hamilton volt ott mögötte. Méghozzá az a Hamilton, aki a tavalyi évvel ellentétben pontszámokban lényegesen jobban áll, mint Russell, most így a szingapúri mérleg után egy erősebb túlzásra kétszeres a szorzó. A
hát Hamilton most feljött a harmadik helyre.
Hát most feljött a harmadik helyre, letaszított, állomozott a dobogóról, van 180 pontja, Russellnek 109, hát hogyha 90 lenne neki, az el pont kétszeres különbség, tehát az egy második hely, meg egy leggyorsabb kör nagyjából, és Russellnek alapvetően nehéz éve van. Tehát ezt ne felejtsük el, kezdődött az év a technikai hibákkal, aztán becsúszott egy-két saját hibás visszaesés is, akkor volt egy olyan szakasz a szezonnak, amikor egyszerűen nem tudott mit kezdeni az autóval, és Hamilton abszolút ráérzett a fejlesztésekre. Úgyhogy Russellnek ez most egy nagyon nehéz idény, és...
Amúgy ennek szerintem nem kell magyaráznia. Ezt én nem venném figyelembe.
Azért mondom, hogy ez is közeljátszhatott be. Tehát, hogy
sem, te gondolsz menet közben, hogy állsz a pont
versenyben. Hamilton volt mögött.
De egyébként éppen elég annyi, hogy Hamilton ott lihegett a nyakában, és gyakorlatilag nem csak a potenciális győzelmért küzdött, amihez azért még
kettő. Hát a csapaton belüli státusz szempontjából is fontos volt.
Szerintem erre menet közben egyáltalán nem gondol. Tudta, hogy ugyanolyan gyors mögötte, ő előre akart menni, érezte a kezébe félig a győzelmet, erről ő maga is beszélt a leintés követően. Szerintem az, hogy most neki csak 109 pontja van a Hamiltonnak, meg 181 a futam után, szerintem egyáltalán nem foglalkoztatta.
Hát nézd, alapvetően ez egy stresszes szituáció egy autóversenyző számára, hogyha úgymond védekeznie is kell. Pláne, hogyha közben még a támadásra is próbál koncentrálni. Tehát épp az elmúlt hetekben mutattak így ilyen különböző biometrikus grafikákat a Forma 2-ben, és lehetett látni, hogy védekezési szituációban bőven 170 fölé ugrik a pulzus.
Jó, ezt mind értem és elfogadom, hát, ne keverjük ide a pontverseny, mert felesleges.
De figyelj, itt épp ilyen pranszban magyarázni, hogy azért itt az is hozzátett a latban, hogy nem mindegy, hogy ki volt mögötte. Tehát, hogy Hamilton egy aféle extra nyomást jelentett, épp az által mecsetett dolgok tükrében, amiket azért magyaráztam, hogy legyen némi kontextus itt az eszefutatás körül.
Jó, igen, Hamilton, de oké, csapattárs, de nem azért félek a csapattársoktól, mert majdnem kétszer annyi pontja van, mint nekem. Nálam szerintem ez nem kéne, hogy tényező legyen. Nem mondtál...
Egyébként, bocsánat, valaki veszi a lapot, amit itt Russell kapcsán mondtam, vagy feladottam a labdát, leviti valaki, hogy kire gondoltam?
Persze, Lance Strollra.
Strollkodunk egyet.
Persze, hát ő neki hát volt még nagy baleset a hétvégén.
Az megint egy másik liga, Stroll esetleg.
Hát és a legdurvább az, hogy nyilván ripityára tört az autót, de még így is meg tudta találni az Aston Martin a balesetben a pozitívumot, hogy milyen ügyes ez a apuci-pici fia, hogy ott is elmeri küldeni, és próbálkozik, és benne van a motiváció, ahol épesző ember amúgy meg se próbálja azt, amit ő csinált.
Hogy... És állítólag még egy eléggé pocsék körön is volt, szóval teljesen felesleges volt, amit itt produkált, tehát ez a...
Hát, na majd kifizetik.
Egyszerűen nem tudom, kifizetik, hát menedzserből. Tehát nem tudom, mi lemérzi trollnak a helyzetét, tehát ez már annyira az alja.
Én mondanék valamit, mert amit láttam ezt a balesetet, rögtön eszembe jutott, és senkinek nem kívánok semmi bajt, vagy sérülést, vagy ilyesmit, de az jutott rögtön eszembe, hogy hát ha lesz vele valami olyan, amire aztán lehet legalább hivatkozni, akár a maga részéről, akár a csapat részéről, hogy miért vonulhat vissza, ha már volt egy készsérülése a szezon előtt, meg most volt egy hatalmas nagy bukása, hogy valamit ebbe a kettőbe talán össze lehet szedni, hogy PR szempontból szépen lehessen kiszállítani a tulajdonos fiát. Nem tudom, most tényleg nem szeretném, hogyha bármi baja lenne egy autóversenyzőnek, vagy bárkinek, de hogy talán még csinál egy-két ilyet, hogy valami, és azt lehet mondani, hogy nem tudom, a keze nem jó, vagy bármit mondhatnak, hogy végre, mert az a baj, hogy láthatóan az eredmények, a balesetek, az autóeldobások, az akármik nem számítanak addig, amíg őt ugyanúgy hívják, mint a tulajdonos. Tudom, most kicsit bonyolultabb a tulajdonosi kör, de nagyjából ugye mégis az apukájáé a csapat, meg az Aston Martin utcai autó márka is, és amíg ugyanaz a nevük, és nem is tudom, mit kéne csinálni ahhoz, hogy azt mondhassák, hogy a teljesítményed miatt kidobunk, és én mondom, abban reménykedem a csapat, és Stroll, mint pilóta érdekében is, hogy talán ezekbe össze tudnak rakni valami olyan narratívát, hogy oké, akkor ő nem folytatja a Forma 1-ben, hanem, mit tudom én, elmegy teniszezni, ahogy már ezt is pletykálták, vagy bármi, csak hogy valahogy szépen lehessen kiszállítani az autóból az év végén, mert...
Talán az lehet egy fogáspont, amit egyébként Szabó Bence ér, hogy ez a baleset annyiban más, mint a többi Strollos incidens, hogy eddig csak közvetett kárt csinált a csapatnak, ugye a konstrukcióiban vesztett pontok per pénzek, most viszont már közvetlen akár ugye voltak kisebb, de ez egy viszonylag nagy baleset, amit most benne
ez
van.
Ez jó, de nem hiszem, hogy most ez a pár százezer dollár, amíg összelegózzák az autót, az számítani fog, hogyha az nem számít, hogy tényleg dollár milliókban, vagy 10 milliókban mérhető hátrányt okoz a csapatnak azzal, hogy Alonso pontjainak bő negyedét hozta csak. Szóval, hogyha az nem számít, akkor most az, hogy tényleg
Az
milyen
esetleg tud számítani,
számítani.
hogy ha töröd a ropit, az autót, mint a ropit, de az pénzbe kerül, de nem költhetünk el végtelen pénzt autójavításra.
Jó, de hát igen, de hogyha meg valami jobb pilóta ülne a másik autóban, akár csak egy fél Alonso, már azzal is előrébb járnának. Most tudom is, és az dollár 10 milliókat jelentene, úgyhogy az a...
Most lényegében egy fél Alonso, a másodikak lennének ugyanúgy.
Semmi, ilyen szempontból.
Most, hogy a konstruktőrit szóba hoztad, van egy kérdés erre vonatkozóan, hogy a Ferrari-nak mennyi esélye van megelőzni a Mercedes-t. Hát ezzel az eredmény egyébként följöttek elég közel 24 pontra, hát majd meglátjuk. Ez tényleg annyira hullámzó, hogy nem... Itt én kevésbé mernék jóslatokba bocsátkozni ennek a viszonylag kicsi 24 pontos különbségnek a kapcsán, szemben az Aston Martin McLaren között meglévő 78 pontos különbséggel kapcsolatban, ugyanis amióta a McLaren így meghozta ezt a fejlesztési csomagot, aminek köszönhetően ugye az eddig meg sem énekelt Lando Norris második lett, és Piastri is feljött a 17-ről a 7. helyre, szóval azóta így átlagosan 11 pontokat farigcsálnak az Aston Martin előnyéből. És hát még 7 futam van, 11x7 az 77, a különbség meg 78, szóval ez így nagyon
pont nem lesz meg,
egy Bottason múlik, egy Bottason múlik.
Szóval itt jóval nagyobb jóslatokból mennék bocsátkozni, hogy a McLaren, én mennék arra tenni, hogy nem egy nagy összeget, de egy kicsit, hogy elkapja az Aston Martint. A Merci Ferrari csatát őszintén én nem mernék rá mondani semmit, azt nem érzem. Viszont jó, erre...
Csináld ezt a negyedik hét a McLarennek.
Viszont, hát figyelj, amit itt az a markáns különbség, ugye az első futamon Bahrainben még Alonso úgy menő vezetni ezt az autót, salalalala, most meg tegnap undrivable, vezethetetlen. Azért elég nagy fordulat.
Hát nagy fordulat, de hát nézd, tehát...
Igen, de egyébként is az a baj, hogy ugye azt a Martinnál is elmondták már, hogy nem is jön semmi, szóval Alonso ezt az autót fogja vezetni a szezon végéig. A apró kis, mit tudom én, ilyen olyan műtyűrszárny, vagy a padlón még kivágnak valamit, egy valami légterelőt, de hogy igen, de most már nyilván a McLaren is eljutott odáig, hogy ez itt a végső formája nagyjából az autónak.
Most hoztak pont Szingapúrra egy komolyabb csomagot.
Igen, de azt mondom, hogy most már tényleg, hogy ki eljutottak odáig, hogy mindkét autó ugyanaz nagyjából, és azért nekik se tart még nélkül a szezon, meg a fejlesztéssel foglalkozni kell a jövő autó kapcsán is, de igen, szóval hogyha itt most defagyasztjuk, akkor a McLaren egy sokkal jobb autónak tűnik, mint az Aston Martin, és ebből következik, hogy igen, hogy jó sejted, vagy jó gondolkodsz, vagy tényleg van esély arra, hogy akár behozzák.
Még egy...
Már nem azért, de mekkora karma, vagy pexire, vagy minek mondjam azt, hogy amikor Alonso kvázi második erő volt a Red Bull mögött, akkor a Red Bullnak nem volt egy kisiklása sem, és mire végre összejött egy kisiklott hétvég a Red Bull, addigra pont nem volt sem már az Aston Martin sem. Tehát emlékszem, hogy a szezon elején még itt ábrándoztunk, hogy majd a 33. győzelem meg lesz Alonsonak, csak hát ehhez képest olyan pálfordulások voltak a Red Bull mögött, ez ami eszméleten egyébként.
Már egyébként nem tudom, mennyire emlékeztek maga Alonso is arról beszélt, ugye, hogy készen várott arra, hogy bármi történik.
Hogy lecsapjon a pattanóra.
Hibáznak, de hát most már olyan messze van szegény tőle, mint Mapó Jeruzsálemtől, hogy lecsapjon itt ilyen lehetőségre. Igen.
Hát most olyan volt most az utolsó előtti célba érkező Szingapurba. Ugye volt
15. és tényleg pocsék versenye volt igazából, csak annyival volt jobb Strollnál, hogy ő elindult és célba ért.
Körülbelül. A
csapat eredményét tekintve nem tett hozzá semmit.
Hát meg egyben tartotta az autót.
Igen.
Még a McLarenhez egy adalék, amióta tényleg meghozták ezt a csomagot, ami bejelentítette kvázi a szezonjukat. Ha onnan kezdenénk el nézni a bajnoki pontversenyt, Norris lenne a harmadik a gyűjtött pontok alapján.
Mondjuk három második helyjel, meg egy negyedikkel azért az ugye erős.
Úgyhogy... Na jó, de oké, okay, de ez most olyan, hogyha nagymamámnak kereke lenne, akkor lenne a Aston Martin, amelyikkel egyébként Alonso is az első öt hétvége után nem mondtuk volna más, mint azt, hogy ő lesz garantáltan a harmadik, de lehet, hogy második. Szóval azért nyilván kis mintából mindig könnyebb
nagyobbat
gondolni, mint nagy mintából.
Ő is vezethetetlen volt.
Hát mert szegény megy ideje, nagyon az, de...
Nem, még egy hőst énekeljünk meg a futam kapcsán.
Kettőt. Kettőt.
Hát nem tudom, kire gondolsz más.
Meg egy majdnem hőst.
Hát már a adásunk kapcsán mondom, hogy már itt belecsúsztunk az egy órás limitünkbe, nincs konkrét limit, de hogy egyet mindenféleképpen azt mondom. Ő pedig, hát szerintem egyetértettünk, hogy Liam Lawson, aki harmadik Form 1-es futamán a szűz szingapúri kilométereivel összehozott egy 9. helyet, meg hát egy Red Bull dupla kiejtést az időmérőn.
Az időmérőn, igen.
Hát nem semmi a srác. Vicces volt az a sztori, hogy mindig is el akart jutni a szingapúri nagydíjra, még kicsi korában, de nem vitték csak el. Aztán most ő elhozta a szüleit, aztán megjutalmazta őket 2 ponttal kvázi. De figyeljetek, én ellene vagyok ennek a trend igazolás dolognak, ezt az elmúlt csapatrádió adásokban hallották a nézők és hallgatók, de azért most már tényleg így kezd érni neki ez az AlphaTauri ülés, és főleg azzal a pletykával, ami így elindult a hétvége előtt per alatt, hogy lehet, hogy Tsunoda búcsúzik az AlphaTauritól, vagy hát jövőre már talán Adidastól, mert hogy ez is fölmerült, hogy Adidasra nevezik át a csapatot. Szóval lehet, hogy Lawson
jövő. Mindent megtesz, de igen, amikor itt bemutatkozása után dicsértem, mert ugye kimaradtam egy hétvégét, én akkor sem azt akartam mondani, hogy ő most a következő Michael Schumacher vagy valami, de igen, de szépen lassan az egyre inkább bizonyítja, hogy neki van
itt a helye.
Én egyébként bármennyire is nyilván hallottuk ezeket a cunodás találgatásokat, pletykákat, én azért Ricardo helyében jobban belennék tolva egy kicsit, mert ő azért nem sokat mutatott, sikerült bejönni az autóba, és majdnem mondtam, hogy és nem ment falnak, de még falnak is ment, és eltörte a kezét, szóval, és 34 éves Ricardo, már nem, vagy 33, teljesen mindegy, de hát szóval ő nem egy a jövő nagy ígérete. Egy erővel, akkor még tartogathatjuk a japán piac meg a Honda kedvéért, akár Tsunodát is.
Honda? Hát Aston Martin lesz. Majd Stroll helyére megy. Ha-ha.
Jó, hát, mindegy, jó, de egyelőre, szóval, hogy oké.
Okay, de az a Honda kötődés nem tart sokáig, ugye a General Motors tudom, érkezésével.
Nem, csak hogy addig akár ő is maradhatna, annyira nem rossz, vagy de Ricardo nem mutatott annyira többet, amennyit Tsunoda hozott idén. Ricardonak annyi lehet az előnye, hogy azért ő egy kisebb világsztár, szóval tényleg nagyon sokan nagyon imádják, főleg az USA-ban. Nagy dumás, nagy vigyora van, meg azért csak el tud terelgetni egy autót, de én a helyében nem lennék valami magabiztos mostanában, főleg úgy, hogy még az sem világos, hogy tulajdonképpen végül mikor tud visszaülni az autóba.
Hát ugye és a jön vissza, hírek egyébként az, ezt azért tegyük tisztába, hogy ami most legerősebben tartja magát, hogy ilyen óceániai felállással jön majd a kisebbik Red Bull csapat Ricardo Lawson, Tsunodát hát előléptetik, de ülés nélkül maradna jövőre ilyen Red Bull tartalékosi szerepbe, és azért is tűnik ez egyébként egy viszonylag észszerű megoldásnak, mert hogy Tsunoda amúgy inkább egy Honda emberként jött a Red Bullhoz, és a Red Bullnak meg kifut a Honda szerződése. Az Aston...
Kifutam, nem, csak a magam véleményét mondtam, hogy én azért a Ricardo helyében sem lennék olyan bizakodó. Mert nem mutat, nem... Te a pályán nem nyújt annyit, vagy nem ígér annyit, amennyit feltétlenül...
Hát pláne nem hosszú távon, ugye, amit mondtál is.
Na jó, oké.
Okay. Igen, de abban egyetértettünk, hogy Lawson azért most már kopogtat erősen.
Igen.
Szabó Bence írta vele kapcsolatban, hogy lehet még ő lesz a következő Daniel Ricciardo, aki pontot tesz a domináns pilóta karrierjére a Red Bullnál.
Hát, szerintem...
Még ettől talán messze vagyunk.
Igen, hát jó, hát lehet, hogy ő lesz, most mondhatunk ilyet, de hát ahhoz látni kéne még pár évet. Most
hát a Red Bullnak amúgy most lesznek pilóta gondjai már megint, hogyha nem tudom, visszamegyünk 3-4 évet, akkor is ez volt, hogy azért peressei mai csirke. Most van Ricardo, vagy egy öreg emberük kvázi, hogyha így fogalmazunk, szintén.
Szóval óvatosan, óvatosan, Patrik, mert még a végén meg fogod sérteni komplett szárnyas terepet, a 34 fölöttieket, tehát Helmut Márkóak már voltak problémái az erős kijelentésekből, még földrajzilag is eltéved.
Mondtam én is az öreg Mákóra valamit nemrég, úgyhogy
ja, igen.
Mindegy is, de nem, szóval tényleg dicsérjük meg Lawson-t, meg nem tudom, Oliver, te még kire gondoltál, Albon szeretted volna említeni?
Hát csak? A két alpinost, Gasly szépen helytált, hatodik lett, és okonnál is benne volt a pokliban az erős pontszerzés, amikor a sebességváltó nem gondolt a más kérdés, okonnak egyébként kifejezetten tökös csatái voltak. Tehát,
a
gyalózóval szemben is lecsapott a lepattanóra. Igen, hát igen, a szeptemberi vérna. Tehát itt szépen egymás után Okon 17-e, én 18-a, Gábor 19-e, ez teljesen rendben van ez így.
Akkor Isten éltessen mindenkit itt.
Köszönjük.
Igen, de nekem az Alpina az a bajom, amit egyébként Gábor már nem tudom melyik adásban nagyon jól megfogalmazott, hogy tök láthatatlanok, és a kutyát nem azt mondom, hogy nem érdekli, de a kutya nem veszi észre, hogy velük mi van. Hát megállt Okon, az ötödik helyre esett ki, vagyunk a hatodikról, hogy hát jó eredmény lett volna neki.
De... Hát más kérdés, hogy az Alpinak már rég nem itt kéne tartania, mert hogy alapvetően az elmúlt 10 évnek az egyik legnagyobb ígérethalmozó csapata, hogy így 5 év, úgy 5 év, közben de... úgy cserélgetjük a vezetőségben az embereket, mint más az alsó nemű. Ők se tudnak, hogy mit akarnak kezdeni ezzel az egész projektet. Tehát átnevessék Alpinra, hogy a Renault brandet égessék tovább ezekkel a légből kapott célkitűzésekkel.
Én is hiszik ezt, mert tényleg több adásban is szerintem nézők is unják már, meg őket se érdekli annyira az Alpin, hogy még perceket pazaroljunk rá.
Hát ti nem vagytok jó alpinisták, az biztos.
Igen, hát tényleg ez a furcsa dolog, hogy ugye tényleg most is többet beszéltünk egy Alfa Tauriról, még hogyha csak a Red Bull érintettség kapcsán is, de többet beszélünk egy villangató, de azért nem az Alpin szintjén lévő Williamsről akár, más adásokban. Ez a legfurcsább nekem az Alpinban egyébként, hogy ezt nem tudják meglépni, hogy észrevehetessék magukat, hogy hello, mi is itt vagyunk.
Azért a Haas és az Alfa Romeo szerintem fényekkel szürkébb ebben a ligában. Tehát láttuk-e őket egyáltalán képen a hétvégén? Tehát...
Hát képen nem, de Chow pont most kapta meg a 2024-es szerződést, szóval őket is meg lehet említeni.
Nagyon komoly esemény galmadát tudtál itt felvonultatni egy hétfő estére, tehát izgalmam van, mindjárt leesek a székről.
Na jó, tehát nem most esünk le a székről izgalmunkban, hanem inkább jövő hétvégén, néhány nap múlva a japán nagydíj kapcsán.
Ez a hétvégén.
Ja igen, bocsánat, még újra és újra ezt mondom, tudom, hogy ez hétvégén lesz. Igen, szóval, hogy néhány nap múlva japán nagydíj miatt essünk le a székre, aztán utána meg üljünk ide akkor vissza a jövő hétfőn, ahogy szoktunk, így és van. Akkor átbeszéljük azt is.
Egészen pontosan szeptember 25. Hát japán kapcsán szokásos dolog, ne felejtsétek, hogy reggel lesznek az események, hogyha követitek a tévében, vagy interneten, vagy akárhol. Tudjátok nálunk is követni a vezes.hu per Form 1 oldalon a friss hírekkel. Addig is iratkozzatok. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le a aktuális csapatrádió epizódról, illetve egyéb videóinkról is. Facebookon a Vezes F1 az oldalon, kövessetek ott is bennünket. A csapatrádió adásokat pedig nem csak itt YouTube-on nézhetitek és hallgathatjátok vissza, hanem felmegyünk a Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast-on is, szóval bárhol megtaláltok bennünket ilyen hangformátumban. Akkor Gábor el is mondta, hogy jövő héten, hétfőn érkezünk ugyanígy este.
Igen, jövő héten érkezünk, igen. A futam azért ezen a héten lesz.
Igen, a futam ezen a héten. A csapatrádió meg jövő hétfőn, szeptember 25, 19 óra Vezes YouTube csatorna. Pontosabban Vezes TV, ha nagyon korrekt akarok lenni. Köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük a hozzászólásokat. Ha tetszett az adást, nyomjatok rá egy lájkot, szívecskét, vagy amilyen tetszés ikont találtok. És akkor köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!